Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Köszöntöm a vonalban Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Milyen a hangulat jelenleg a piacon, így nem sokkal a nyitás után?
Minden szokat látunk az európai bőrzéken. Magyar tőzsde is 1,5%-os mínuszban nyitott, ez megfelel nagyjából a nyugat-európai esések mértékének is. Ugye pénteken jött egy amerikai inflációs adat, az jelentősen elrontotta a hangulatot. A Bux Index most 1,5%-os mínuszban van, 38.408 ponton áll az index, és a blue-chipek közül is az OTP, a MOL, a Magyar Telekom és a Richter is mínuszban van. Az OTP-nél 2%-os a visszaesés, 8.594 forintba kerültek a bank papírjai. A MOL-nál 1,7%-os a mínusz, 2616 forintért lehet most MOL papírokat kapni, és 1,1%-os a mínusz a Magyar Telekomnál, 357 forintba kerülnek a Telekom papírai, tehát egy viszonylag kis visszaesést is látunk, ugyanakkor a forgalom ennél a papírnál most még nagyon alacsony, és a Richter 7,1%-os visszaesése is átlag alatt van, ez 6750 forintos árfolyamot jelent most.
Történelmi mélyponton, vagy a körül jár a forint a főbb devizákkal szemben. Hogyan néznek ki most az árfolyamok?
Igen, a dollárral szemben ma hajnalban meg is volt a történelmi mélypont, átlépte 380-as szintet az dollár-forint jegyzése. Most 4,2%-os gyengülést látunk, 0,4%-os gyengülést látunk a dollárral szemben napon belül, tehát ennyi gyengült péntek óta. Az euróval szemben 1,5%-os gyengülést látunk, 398 forint 20 félbe kerül most egy euró, ugyanakkor ma reggeli percekben már átlépte a 399-es jegyzést, egészen pontosan 399,2-ig szúrt fel az euró-forint jegyzése, ami azt jelenti, hogy már nagyon közel volt a történelmi mélypont, ami 400-as szintnél volt néhány hónappal ezelőtt, a háború kitörése után pár héttel. A dollár tovább erősödik az euróval szemben, 3,1%-os erősödést látunk, és 1,05 alatt van a jegyzés, ez pedig általában a feltörekvő devizák számára nem egy jó üzenet, hiszen kockázatkerülésről árulkodik, és a szerdai fedülés akár tovább ronthatja a hangulatot, ami pedig szintén nem jó kilátásokkal kecsétve sem a piacok, sem a forint szempontjából.
Zsoldos Ákos portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra, 9 perc. Májusban itthon 10,7% volt az infláció. A jegybank előrejelzése szerint azonban még nem tetőzött a drágulás, mondta az Inforádiónak az MNB közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának igazgatója. Sipos Ildikó arról is kérdezte Balatoni Andrást, hogy az infláció tetőzése után meddig maradhatnak fenn a magas élelmiszerárak.
Az látható, hogy az úgynevezett bejövő adatok, tehát valóban az, hogy egyik hónapról a másikra mennyivel emelkednek az árak az egyes termék- és szolgáltatás csoportokban, azok többszörösei az elmúlt években regisztrált áremelkedésnek. Valóban ez a fajta áremelkedés, ez továbbra is folytatódott, ugye a májusi adat az különben összességében a várakozásunknak megfelelő volt, tehát mi számítottunk arra, hogy bizony itt egy kétszámjegyű infláció lehet. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ennek azért elsősorban nemzetközi tényezők az okozói. Ha megnézzük globálisan, hogy állnak az inflációs ráták, akkor látható, hogy ugye a balti országok azok messze vezetik az európai inflációs rangsort, és hogyha Magyarország helyzetét vizsgáljuk a régióban, akkor az látható, hogy mi nálunk a legalacsonyabb egyelőre az infláció ezzel a 10,7%-kal. De hogyha az év közbeni lefutását vizsgáljuk, akkor valóban mi még úgy látjuk, hogy egyelőre még befelé megyünk az erdőbe. Az inflációs adatok azok folyamatosan azt igazolják, hogy ez az infláció emelkedhet a következő időben.
Lehet-e már azt nagyjából látni, hogy mikor következhet be a csúcs?
Hát mivel egyelőre nem nagyon látunk jelentős megnyugvást a nyersanyagárak esetében sem, ezért nagyon óvatos lennék ebből a szempontból. Tehát azt kell először látnunk, hogy a nyersanyagpiacokon van egyfajta fordulat. Tehát ez az áremelkedés, ennek jó része abból fakad, hogy a világpiaci élelmiszerárak, azok egy nagyon markáns, nagyon gyors emelkedésen mentek át az elmúlt időszakban, és ez természetesen természetesen a hazai élelmiszerárakat is jelentősen növeli. Tehát ennek a magas áttárazásnak, amit a teljes fogyasztói kasárban ki lehet mutatni, ennek fele az élelmiszerek áremelkedéséből fakad. Tehát egy olyan élelmiszerár drágulás jellemzi most a világot, hát ami az elmúlt 20-30 évben nem következett be. Voltak már korábban is nagy sokkok, de ilyen, ami ennyire általánosan és ilyen mértékben emelte az élelmiszeriparnak a nyersanyagait, az élelmiszer árakat, ilyet egyelőre még nem regisztráltunk. Az várható, hogy amennyiben itt a nyersanyagpiaci ciklus az eléri a csúcsát, azt követően lehetséges az, hogy a termelői árak, az élelmiszer termelői árak, illetve az élelmiszer fogyasztói árak is mérséklődjenek. Vannak már különben arra utaló jelek, hogy ez az óriási nagy áremelkedés ez közel lehet a végéhez. Piaci szereplőkkel beszélve, a nyersanyagok esetében inkább most a volatilitás jellemzi már a piacokat, tehát egyik nap nagyon jelentős áremelkedés, utána nagyon jelentős árcsökkenés, és az a folyamatos jelentős drágulás, ami jellemezte az elmúlt hónapokban a nyersanyagokat, az annak már talán a végünk. Magas szinten stabilizálódhatnak ezek az árak a világpiacon, illetve enyhe korrekciót áraznak jelen pillanatban a futures termékek.
Ez egyben azt is jelenti, hogy ha már mondjuk az infláció is eléri a csúcsát, akkor az élelmiszerárak hasonlóan a nyersanyagok árához szintén egy magas szinten stabilizálódnak?
Valóban látható egy olyan mintázat, hogy a nyersanyagok esetében, ugye amikor vannak jelentős emelkedő fázisok, emelkedő ciklusok, utána egyfajta korrekció következik be, és ebben a korrekcióban a korábbi emelkedésnek a felét visszaadhatják a nyersanyagpiacokon ezek a termékek. Ugyanakkor a kiskereskedelmi élelmiszer árakba ez a fajta korrekció ez nem feltétlenül jelenik meg. Tehát az látható, hogy egyfajta aszimmetria jellemzi az áttározást, és hát ezek az árak ezek tartósan velünk maradhatnak.
Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A jövő évi büdzsé tervezetéről és a Katárról is beszélt a pénzügyminiszter a Kossuth Rádiónak adott interjúban. Varga Mihály szerint a jövő évtől a Katával kapcsolatos visszaéléseket felszámolják. Varga Mónika összeállítása.
A jövő évi költségvetés tervezete biztosítja, hogy a következő években az államháztartás visszaálljon a járvány előtti fegyelmezett pályára. Éppen ezért a hiány és az államadóság is csökken 2023-ban 3,5%-ra, illetve 73,8%-ra, jelentette ki Varga Mihály a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A pénzügyminiszter kiemelte, a jövő évi költségvetést úgy tervezték meg, hogy a rezsivédelmi alapba 670 milliárd forint, a honvédelmi alapba pedig 842 milliárd forint folyjon be.
Két évre tervezünk a rezsivédelmi alap és a honvédelmi alap tekintetében. Az a célunk, hogy meg tudjuk védeni azokat az elért eredményeket, amelyeket az ország a pandémia időszakáig elért. Ezek közé tartozik a rezsicsökkentés lépése. De ugyanilyen fontosnak tartjuk azt, hogy a következő időszakban pont a szomszédunkban dúló háború, tehát a háborús helyzet miatt egy olyan alapot hozzunk létre, egy olyan honvédelmi alapot, amelyik jelentősen tud a határok védelmére, fordítható költségeket előteremteni.
A rezsivédelmi alap létrehozásával Magyarország eléri azt, hogy 2024 helyett már 2023-ra teljesíti a NATO felé tett vállalását. Azaz a GDP legalább 2%-át költi majd védelemre. A honvédelmi kiadások ugyanis jóval 1300 milliárd forint fölé emelkednek, mondta Varga Mihály. A tárcavezető megjegyezte. A jövő évi büdzsé garantálja azt is, hogy a vállalkozások által megindított fejlesztések folytatódhatnak, a tervezett külföldi beruházások megvalósulhatnak. A kormány továbbra is biztosítja a munkahelyteremtéshez és a beruházásokhoz szükséges támogatásokat, hangsúlyozta.
Ha a gazdaság leáll, ha a gazdasági növekedés visszaesik, akkor jóval nehezebb esztendő vár ránk 2023-ban.
A tárcavezető beszélt arról is, hogy a Katával kapcsolatos egyeztetéseket még nem zárták le. A kabinet célja, hogy a kedvezményes adózás előnyeit megőrizzék a kis egzisztenciájúak számára.
Én azt gondolom, hogy időnk az van, hiszen ha módosításban gondolkodunk, ebben az évben szerintem nem kell, nem szabad hozzányúlni ehhez a rendszerhez, viszont jövő év január 1-ével életbe kell léptetni azokat az új szabályokat, amelyek az elmúlt években Katára rakódott visszaéléseket felszámolják.
Varga Mihály elmondta, a helyreállítási alapról még tárgyalnak az Európai Bizottsággal, de bízik a megállapodás létrejöttében. Szerinte a 7 éves költségvetésről a tárgyalások július végére zárulhatnak le. Így a 2023-as költségvetésben azok forrásaival már számolhat Magyarország. A pénzügyminiszter végül kiemelte, arra számítanak, hogy a fogyasztói áremelkedés trendje megáll, ezért a jövő évi büdzsét 5-6% közötti inflációval tervezték.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Az üzleti reggeli második felében szó lesz arról is, hogy mit jelent a magyarországi stratégiai üzemanyagkészletek szintje, illetve hétvégén bejelentett megnyitása. Emellett foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Paks 2 beruházás, a külgazdasági és külügyminiszter szerint a létesítmény ugyanis megkapta az úgynevezett talajszilárdítási engedélyt az Országos Atomenergia Hivataltól. Varga Monika összefoglalója.
A világot sújtó válságok közül az egyik legsúlyosabb az energiaellátásé, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Néhány hónappal ezelőtt még senki nem gondolta volna, hogy az energiabeszerzésnél nem az ár lesz a kérdés, hanem az, hogy van-e az adott energiahordozóból a nemzetközi piacon, hangsúlyozta. A tárcavezető szerint a következő években így azok az országok lehetnek majd biztonságban, amelyek a maguk által elhasznált energia jelentős részét képesek előállítani.
Mi magyarok azért építjük a paksi atomerőművet, hogy 2030-tól a nemzetközi energiapiac mindenfajta bizonytalanságától meg tudjuk szabadítani magunkat, és hosszú távon is fent tudjuk tartani a rezsi csökkentés eredményeit.
Szijjártó Péter szerint a paksi beruházás újabb fontos mérföldkőhöz ért, hiszen pénteken egy fontos engedélyt adtak meg a munka folytatásához.
A paksi atomerőmű építkezéséhez szükséges egyik legfontosabb engedélyt kaptuk meg az Országos Atomenergia Hatóságtól, ez pedig az úgynevezett talajszilárdítási engedély.
A tárcavezető kiemelte, a hasonló létesítményeknél kiemelten fontos, hogy ne süllyedjenek meg, ezért az alattuk lévő talajt meg kell erősíteni. Ehhez kaptak most zöld utat.
A résfalazási engedély, amely néhány hete érkezett meg, és ez a talajszilárdítási engedély a legfontosabbak a létesítési engedély előfeltételei közül. A létesítési engedély teszi majd lehetővé azt, hogy az atomerőmű előkészítése után a valódi építkezési fázisba lépjünk át. Remélhetőleg ezt az engedélyt is minél előbb megkapjuk.
Magyarország és Oroszország 2014-ben kötött kormányközi megállapodást a paksi atomerőmű új reaktorának megépítéséről. A műszaki tervek 2019-ben készültek el, ugyanebben az évben pedig elkezdődött az első felvonulási épületek kivitelezése is. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, életbevágó, hogy sikerüljön tartani az építkezési határidőket, mert 2032 és 2037 között le fogják állítani a most üzemelő 4 paksi reaktort.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Köszöntöm a vonalban Pletcher Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is!
Ausztriához hasonlóan Magyarország is elérhetővé teszi stratégiai tartalékainak egy részét belföldi felhasználásra, így a svehati olajfinomító tervezetnél hosszabb beállása ellenére biztosított az ország üzemanyagellátása, jelentette be Palkovics László technológiai és ipari miniszter. Mi pontosan ez a tartalék? Mennyit tárolnak itt, mi a célja és mikor lehet megnyitni?
Magyarországnak körülbelül egy olyan 800 millió liternyi üzemanyag áll rendelkezésre stratégiai készletekben, emellett egyébként hasonló mennyiségű kőolaj is rendelkezésünkre áll. A szabályok szerint legalább 90 napnyi importnak megfelelő termék és olaj, amit stratégiai módon tárolnunk kell, és pont ilyen esetekre használhatjuk fel, mint ami most is van, hogy gyakorlatilag a svehati finomítóban történt baleset miatt az ellátás akadozik Ausztria felől, ezt pótoljuk most gyakorlatilag ezekből a stratégiai készletekből.
Ki férhet most hozzá?
Hát ez a készlethez, amit most a kormány megnyitott, a hírek szerint elsősorban az OMV Hungária férhet hozzá, tehát gyakorlatilag az OMV kutak ellátását tudja majd ezt biztosítani.
Kinek és mikor kell ezt majd feltöltenie?
Én gondolom, hogy ezt majd idővel az osztrákoknak fel kell tölteniük. Nyilván ez attól függ, hogy a svehati finomított mikor lehet újraindítani. Sajnos itt ugye pénteken jöttek hírek, amelyek egyelőre azt mutatták, hogy ennek a finomítónak az újraindítása teljesen bizonytalan. Június 3-án történt egy jelentős baleset a finomító rendszeres karbantartását követő újraindítás során, és ekkor tulajdonképpen az egyik legfontosabb egysége, az úgynevezett disztillációs tornya sérült meg a svehati finomítónak, ami gyakorlatilag a teljes feldolgozási kapacitást, vagyis legalábbis a nagy részét lehetetlenné teszi.
Többen cikkeznek arról, hogy üzemanyaghiány alakulhat ki Európában. Mennyire számít ez valós veszélynek?
Hát az tény, hogy a készletek szintje az több évtizedes mélyponton van Európában. Különösen a dízelüzemanyag esetében látjuk azt, hogy nagyon alacsonyak a betárolt mennyiségek. Ugye itt Fatih Birol, aki a Nemzetközi Energiaügynökségnek a vezetője, nyilatkozott több mint egy héttel ezelőtt, hogy Európának nehézségei lehetnek a nyári időszak során. Én azt gondolom, hogy egyelőre még van üzemanyag, az biztos viszont, hogy a nyári időszak, tehát július-augusztus keresleti szempontból a csúcsot jelenti, tehát ilyen értelemben azért ez egy kihívásokkal teli időszak lesz.
Ebben a helyzetben mennyire körvonalazódnak az ellátás diverzifikációjának a lehetséges módszerei?
Hát alapvetően a probléma nem azzal van, hogy nincs kőolaj. Kőolajból én azt látom, hogy van kínálat, sokkal inkább a szűk kapacitás az a finomítók és a finomítói kapacitások. Ugye a Covid alatt nagyon nagy mennyiségű finomítói kapacitást leállítottak a világban, most pedig a hirtelen visszaemelkedő kereslet miatt ezek a kapacitások hiányoznak, tehát ez elsősorban itt a probléma nem maga a kőolaj elérhetősége.
És ebben a bizonytalan helyzetben az mennyire látszik, hogy az OMV hogyan tud megküzdeni ezzel a válsághelyzettel?
Hát nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen pont a legszerencsétlenebb időszakban történt ugye ez a finomítói baleset. Én azt gondolom, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy minél hamarabb újrainduljon a svehati finomító. Már csak azért is, mert a finomítói nyereség évtizedes csúcson van, tehát most naponta több millió eurót bukik azzal az osztrák vállalat, hogy ezt a finomítót nem tudják újraindítani.
A MOL-ra lehet ennek közvetett hatása, vagy akár több hónapos hatása stratégiailag a térséget tekintve?
Hát tekintettel arra, hogy most ugye a régióban a nagykereskedelmi ár messze a legolcsóbb Magyarországon, ez mindenképpen extra nyomást helyez a MOL logisztikájára, hiszen tulajdonképpen most nekik az OMV kiesésével az ország teljes egészét el kell logisztikailag látniuk. Ez mindenképpen egy komoly kihívás a magyar cég számára. Én azt gondolom, hogy a stratégiai készletek feloldása az részben azt is szolgálja, hogy ezt a fajta nyomást enyhítsék a MOL-on.
Egyébként Magyarország finomítói kapacitása milyen szinten áll?
Hát Magyarországnak ugye egy darab jelentős finomítója van, ez a Dunai finomító. Ez ugye évi 8 millió tonna kőolajat képes feldolgozni. Ilyen időszakban, amikor most van, akkor gyakorlatilag a finomító által termelt mennyiség az nem elegendő ahhoz, hogy az országot kielégítsük. Tehát ilyenkor masszívan exportra, és hát importra is szükségünk van. Elsősorban dízelüzemanyag esetében jelentős import függés van a nyári időszak során.
Köszönjük szépen az értékelést és az információkat Pletcher Tamásnak, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjének.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van ismét a vonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Milyen változásokról tud beszámolni így bő negyed óra után a budapesti értéktőzsdén, illetve a forint piacon?
Igen, továbbra is jelentős mínuszokról tudok beszámolni a piacokról. A budapesti értéktőzsde BUX Index 1,9%-os mínuszban van, 38.197 ponton áll most az index, ez péntekhez képest 750 pontos elmozdulás jelent, és a bluechipeknél is komoly mínuszokat látunk, főleg az OTP-nél 3,7%-os a visszaesés, 8.442 forintba kerülnek most a bankpapírjai, 320 forinttal kevesebben, mint pénteken. A MOL-nál 1,6%-os a visszaesés, 2.620 forintba kerülnek a MOL papírok. A Telekomnál 3.3%-os, a Ritternél pedig 4.10%-os a visszaesés, a Ritter papírjai 6.770 forintba, a Magyar Telekom papírjai pedig 357 forintba kerülnek.
forint?
Picit közelebb van a történelmi mélypont, az látszik, hogy 390, a 9-es szint környékén ingadozik a forint ma reggel, jelen pillanatban 399 forint, 40 fizetbe kerül egy euró, ez fél százalékot gyengült péntek óta az euróval szemben a magyar fizetőeszköz, a dollárral szemben jelentősebb gyengülést látunk, 7%-os a gyengülés, hogy ott már a hajnali órákban átvitte a történelmi mélypontot az a dollár-forint jegyzés, 380 forint, 90 fillébe körül most egy dollár.
Zsoldos Ákos portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.